felhívni.
Kedves hallgatók, mindenkit szeretettel köszöntök a Jézus Krisztus végidőre vonatkozó példázatai című bibliakörünkön. A sorozatunknak itt a kezembe levő kis kísérő füzete alapján haladok majd. A hamis bíró és az özvegyasszony a harmadik témánk, tehát eddig foglalkoztunk általában Jézus példázataival és azoknak a végidőre való vonatkozásaival. Két héttel ezelőtt rátértünk az első példázatra, a tolakodó vagy kenyeret kérő barát példázatára, és most ahhoz egy nagyon hasonló példázatot fogunk tanulmányozni, amelyben Jézus nagyon sok mindent elrejtett a mi időnkről, a mi napjainkról is, a történelmnek erről az idejéről, és ez még egy példázat az igazi imádságról, ez a hamis bíró és az özvegyasszony példázata. Szeretném először felolvasni magát a példázatot Lukács evangélium a 18. fejezetében az első 8 vers szerint, utána megvizsgálnánk nagyon röviden, hogy Jézus mikor mondta el ezt a példázatot, és ebből már mi az, ami következik a számunkra, hogy milyen profétikus jellegzetességei vannak ennek a példázatnak. Majd aztán 2-3 fontos jegy kiemelésével szeretnénk érzékeltetni a példázatnak a tanítását, tehát az özvegyasszonynak a viselkedését, rákérdezünk majd arra, hogy miféle ellenségekről van szó, és arra is rákérdezünk, hogy Jézus miért egy hamis bírót szerepeltetett egy olyan szerepben, amelyben éppen az ellentétéről akart beszélni, szóval az Istenről, a mennyei atyáról, miért éppen egy hamis bíró itt a példázatnak az egyik főszereplője. Tehát kérném szépen, hogy akinél van Biblia, lapozza fel Lukács evangélium a 18. fejezetét, és ott az első verstől először hallgassuk meg a példázatot, hogy lássa mindenki, hogy miről is fogunk beszélni. Mondott pedig nékik példázatot is arról, hogy mindig imádkozni kell, és meg nem restülni. Mondván, volt egy bíró egy városban, aki Istent nem félt, és embert nem becsült. Volt pedig abban a városban egy özvegyasszony, és elment ahhoz mondván, állj bosszút értem az én ellenségemen. Már itt meg kell szakítanom a felolvasást, sajnos a Biblia fordításainkban ez a bosszút áll kifejezés, ez nagyon sok problémát okozott az Ószövetségben is, meg az Újszövetségben is. Akinek például több Biblia fordítása van, a modern fordítások már egyáltalán nem így adják vissza, hanem például a legújabb protestáns fordítás így adja vissza, hogy szolgáltas nékem igazságot. Ugye azért elég nagy különbség azt mondani, hogy szolgáltas nékem, hogy tégy nekem igazságot, vagy azt mondani, hogy állj bosszút. Ezért már most jelezném, hogy a példázatban én is a helyes nyelvhasználat szerint állítom át. Tehát elment ahhoz mondván, tégy nekem igazságot az én ellenségemen. Az pedig nem akarta egy ideig, de aztán mondta ő magában. Jó lehet, Istent nem félek, és embert nem becsülök. Mindazáltal, mivel hogy nékem terhemre van ez az özvegyasszony, megszabadítom őt, hogy szüntelen ne járjon rám, és ne gyötörjön engem. Mondta pedig az Úr, halljátok, mit mond a hamis bíró? Hát az Isten nem szolgáltat-e igazságot a választottaiért, akik őhozzá kiáltanak éjjel és nappal, ha hosszú tűrő is irántuk? Mondom néktek, hogy igazságot szolgáltak értük hamar. Mindazáltal az embernek fia, amikor eljő, avagy talál-e hitet a földön? Idáig tart a példázat. Kedves hallgatók, ha megnézzük, hogy Jézus mikor mondta el ezt a példázatot, ugye Lukács 18. fejezetében van ez megörökítve, a Lukács 17. fejezete arról beszél, hogy Jézus hogyan közeledik már Jeruzsálemhez, hogyan tér Galileából Júdeába, a legutolsó útja alkalmával. Egyébként Lukács evangéliumának ez jellegzetessége, és erre mindenkinek fölhívnám a figyelmét. Minden evangéliumnak van valami jellegzetessége, amit egy-egy jellegzetesség, amit soha nem szabad elfelejteni. Lukács evangéliumának az a jellegzetessége, hogy a legtöbbet beszél Jézus utolsó galileai útjáról. De az utolsó galileai út, ahogy előre halad, és Jézus egyre inkább délfelé veszi az útját, már a 8. fejezetben elkezdődik, és egészen tart az evangélium végéig. Tehát Lukács evangéliuma lényegileg a kétharmad, háromnegyed részében Jézus életének a legutolsó időszakát tárgyalja. Máté és Márk evangéliuma viszonylag az egész szolgálatát tárgyalja, főleg a galileai három szolgálatát. Lukács evangéliuma csak a legvégső nagy galileai utat nagyítja ki, mert ezen közben hangzottak el Jézusnak a leghatalmasabb tanításai, például a példázatok közül is. Sehol másutt nem található meg, csak Lukács evangéliumában az irgalmas samaritánus példázata, az is itt hangzott el, az Lukács 10. fejezetében van. Sehol máshol nem olvashatjuk a tékozó fiú példázatát, az Lukács 15. fejezetében van. Sehol máshol nem szerepel a hamis sáfár példázata és a szegény ember gazdag Lázár példázata, az Lukács 16. fejezetében van. Tehát ezt szeretném elmondani, egyébként a hamis bíró és özvegyasszony példázata sem szerepel sehol máshol, csak itt a 18. fejezetben. Jézus, amikor Jeruzsálembe tért, közvetlenül a halála előtt hangzott el, tehát ez a példázat, és több vonatkozásban találkozunk ennek a példázatnak az összetevőivel, és ezért húztam egy szaggatott vonalat itt a tábla legfelsőbb részére, Lukács evangélium a 21. fejezetében. Lukács evangélium a 21. fejezete az ugyanaz, mint a Máté 24 és a Márk 13. fejezete, tudnék, itt található a nagy apokaliptikus beszéd, ebben a három fejezetben. A nagy apokaliptikus beszédben Jézus az emberiség végső napjairól szólt kellő részletességgel. Még egyszer mondom, Máté 24, ez az alapja a nagy apokaliptikus beszédnek, itt van benne a legrészletesebben. Márk 13 csak kivonatosan közli, de Lukács viszont olyan dolgokat is feljegyez a nagy apokaliptikus beszédből, amire különben a mai előadás végén szeretnék is hivatkozni, amit ilyen formában Máté 24-ben sem találunk, és Márk 13-ban sem találunk, és éppen a hamis bíró és özvegy asszony összefüggéséből fogjuk majd látni, hogy Jézus ezeket miért jegyezte meg. A történelem végén a bíráskodás. Milyen lesz a történelem végső napjaiban az igazság szolgáltatása világon? Ez csak a Lukács evangélium a 21. fejezetében, és ott is a 12. és 19. versek között van megörökítve. Tehát azt mondhatjuk, hogy ha így röviden az előzményeket latolgatjuk, meg a hasonló helyeket Lukács evangéliumában, már ezek is rávezetnek bennünket arra, hogy ez a példázat, ez valami hallatlanul fontos kijelentéseket fog tartalmazni az emberi történelem végéről, és az emberi történelem végén az igazán hívők magatartásáról, a nem igazán hívők magatartásáról, és a világ fiainak a magatartásáról, akik talán nem is sejtik, hogy az emberiség történelme ennyire a vége felé halad, mert hiszen nagyon jól megélnek, nagyon gazdagok, és nagyon fényűző életmódot folytatnak. Tehát ez a három csoport, a nagyon hívő emberek küzdelmei, a nem igazán hívő embereknek a lemaradása, és a világ fiai, ahogy elbódulnak a gazdagságtól, és a világ történelmének a végén megrészegednek az emberi lehetőségek hatalmas voltától. Ők benne vannak a példázatban, de hát ha valaki mondjuk nem ennyire részletesen nyúl a példázathoz, a befejező, az utolsó, a 8. vers, az mintegy az álmunkból is fölrezzenthet bennünket, mert Jézus hogyan is fejezte be a példázatot? Mindazáltal az embernek fia, amikor eljő, avagy talál-e hitet a földön. Tehát itt a példázat végén Jézus szó szerint ráutalt arra, hogy amiről én eddig beszéltem, az az emberiség történelmének a legeslegvégső időszakára vonatkozik, amikor majd el fog jönni az embernek fia, de vajon amikor eljön, akkor talál-e hitet ezen a földön? Lesz-e itt hit? Várják-e őt igazán? Szeretnének-e ővele együtt élni az örök életben? Hát ennyit mondjuk az előzményekről és annak igazolására, hogy Jézusnak ez a példázata is nagyon nagy mértékben arról a történelmi korról szól, amit így nevezünk, hogy végidő. Az emberi történelmnek a vége. Na most kanyarodjunk vissza egy kicsit a példázathoz, és vegyük számba ennek a példázatnak a rendkívüli mozzanatait. Ugye a példázatnak nagyon egyszerű a cselekménye. Adva van egy város, és a városban egy hamis bíró. Erről a hamis bíróról többször is elhangzik, hogy ez Istent nem fél, és embert nem becsül. Tehát egy jó, kemény ember, aki a világ hatalmi viszonyai, az emberi társadalomban létező és mindenki által félve tisztelt viszonyokban él, és ura ennek a városnak és ennek a helyzetnek, és hát egy nagy potentát, egy nagy hatalom. És adva van egy másik szereplő, egy szerencsétlen kis, talán idős is, de magára maradott özvegyasszony, akinek az életét így úgy, ahogy megrövidítették, vagy megkárosították, és ez az asszony szeretne igazságot szolgáltatni. De emberi számítás szerint nincs sok reménye az igazságszolgáltatásra, hiszen az igazságszolgáltatásban mindig ott volt ez a jellegzetesség, hogy a gazdagoknak, a hatalmasoknak gyorsan és rögtön, de a szegényeknek, az elnyomottaknak viszont, akik hát ezt nem tudják mondjuk megfizetni, vagy nem tudnak kellő eréllyel fellépni, azoknak csak lassan, és akkor se biztos, hogy igazságot fognak szolgáltatni. Maga a példázatnak a története az szinte egy olyan nagyon sovány, nem is nevezhető cselekménynek vagy történetnek, de minden esetre hatalmas nagy megmarkolása az emberi életnek, mert amióta a világ, jöhettek társadalmi rendszerek, meg elmúlhattak társadalmi rendszerek, körülbelül ugyanígy maradtak a dolgok, nem? Az erőseknek, a hatalmasoknak gyorsan és rögtön, a szegényeknek, akik egyébként is hátrébb szorultak, és még megkárosítást szenvedtek, azoknak pedig lassan és nem teljes eredménnyel. De ami a példázatban rendkívül feltűnő, ez az, hogy ugye az biztos, hogy mindannyiunknak először mi a feltűnő? Az özvegyasszony kitartása. Az özvegyasszony kitartása, hogy ő bár látja, hogy teljesen vesztett helyzetben van, hogy ő rá nem nagyon kell, hogy hallgasson ez a bíró, és nem is nagyon hallgat, de az ő nem hagy fel azzal, hogy felkeresse a bírót. Hogy állandóan, hogy úgy mondjam, a nyakára jár. Ilyen szempontból teljesen párhuzamos ez a példázat a tolakodó barát példázatával. Ott is a végsőkig kéri a barátját, ott ugye egy barátról van szó, nem egy idegen ember, egy barátját az az ember, hogy hozzájöttek, ugye váratlanul, és ő kenyeret kér a másiknak. Ott Jézus teljesen a súlypontot áttette abban a példázatban, tehát nem véletlen, hogy két példázat van így egymás mellett. Jézus áttette a súlypontot, hogy ő más valakinek akar kérni. Itt Jézus ilyenre nem tett át a súlypontot, itt az özvegyasszony önmagának akar kérni, tehát az önmaga igazságáért megy ehhez a bíróhoz. De majd fogjuk látni, hogy két dolog is rendkívül megdöbbentő az asszony viselkedésében. Az egyik a türelem és a kitartás, ahogy nem sajnál időt és fáradtságot, és szinte a lehetetlent próbálja meg, ahogy állandóan jár ennek a biztos nagyon gazdag, nagyon elfoglalt. Van neki sok peres ügye, ami sokkal többet jövedelmez bíróhoz. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy soha nem használ rossz eszközt az asszony. Tehát nem akarja megfélemlíteni a bírót, nem keres hozzá kiskapukat, nem fenyegetőzik, nem akarja lefizetni, nem tudom én, szóval nem olvasunk soha semmit arról, hogy különböző eszközökkel, különböző módokkal akarná befolyásolni ezt a bírót. Ez a két dolog, amire majd külön részletesen ki kell térnem, és amely két dologra nagyon részletesen kitér az Ellen Gould White Krisztus példázatai című könyv, de sajnos ezt nem tudjuk adni, mert ez teljesen kifogyott, ez egy csodálatos könyv, akinek otthon megvan, hát én azt mondanám, hogy ne csak elolvassa, hanem többször olvassa el, külön fejezet van erről a példázatról, és ő mind a két vonatkozására kitér a példázatnak. Tudnék, hogy az asszony türelmére is, meg arra, hogy az asszony semmiféle nemtelen eszköz, semmiféle hamis eszköz nem használt fel a bírónak a befolyásolásában. A másik dolog, ami megint csak feltűnik a számunkra, hogy végül is a bíró beadja a derekát. A bíró először le akarja rázni az asszonyt, nem akar igazságot szolgáltatni. Ugye azt nem kell mondanom, hogy az ókori világban még nem olyan volt az igazságszolgáltatás, mint ma, mert ma ugye van ügyész, bíró, ügyvéd. Az ókori világban ebből egy volt a bíró. Az ókori bíráskodási rendszer, főleg a zsidóknál levő bíráskodási rendszer alapvetően az igazságszolgáltatása úgy volt felépítve, hogy volt egy bíró, és voltak a tanúk. A sértett félnek nem az ügyészhez kellett fordulni, vagy nem ügyvédet kellett fogadni, hanem ha valaki valamiben sértett fél volt, akkor tanukat kellett előállítani, két vagy három tanú egybehangzó vallomására kellett a bírónak nagyon egyszerűen, könnyen meghozni az ítéletet. Tehát az igazságszolgáltatásnak az a túlbonyolított volt, ami aztán később kifejlődött a mi kultúrkörünkben, az ott nem volt ismeretes. Tehát végül is ez a bíró beadja a derekát. Ő maga is mondja, ugye figyeljünk bele a negyedik versbe, hogy mit mond magában ez a bíró. Szóval jól lehet, Isten nem félek, és embert nem becsülök. Mindazáltal, mivel hogy nékem terhemre van ez az özvegyasszony, megszabadítom őt, hogy szüntelenül rám járván ne gyötörjön engem. Tehát végül is ez a bíró meghozza a kedvező döntést, és igazságot szolgáltat ennek az asszonynak a peres ügyében. Na most Jézus ezt a két-három döntő jellegzetességet akarta a hallgatói elébe tárni, és ennek a két-három döntő jellegzetességből kell nekünk is levonnunk a példázat jelentését, sőt, mivel hát a mostani bibliakörünk ugye erre jött létre, a mi időnkre való jelentőségét kell csak levonnunk. Mert mondtam, hogy minden példázattal csak úgy foglalkozunk, hogy a mi időnket hogy világítja meg. Hadd tegyem fel akkor az első kérdést, így, hogy előbb elmondtam, haladjunk így sorba, hogy mit fejezett ki Jézus Krisztus azzal, hogy ez az asszony ennyire türelmes volt. A példázatnak ez a nagyon egyszerű vonása, hogy újra megy a bíróhoz, és újra megy, és újra kér, és minden elutasítás lepereg róla, és újra megpróbálja, ezzel Jézus Krisztus mit akart kifejezni. Kedves hallgatók, itt az emberi életünknek egy nagyon nagy mélysége tárul fel előttünk, és ennek a mélységnek a feltárulására éppen a mostani időkben van szükség. Tudnék, a kérdést így tettném fel. Ki az az ember, aki igazán kívánja a jót? Ki az az ember, aki igazán kívánja az igazságot? Ki az az ember, akin lehet látni, hogy ő a jónak akar örülni, és nem a rossznak? Ő a jóban akar élni, és nem a rosszban, hogy ő igazán kívánja a jót. Ki ez az ember? Mert sokszor mi emberek úgy vagyunk, hogy az életben sokszor szoktuk hangoztatni, hogy mi mennyire szeretnénk az igazságot. Sokszor felemeljük a hangunkat, és mondjuk, hogy micsoda kutya ez a világ, és micsoda igazságtalan ez az élet, én ezt nem bírom ki, én nem ilyen világot szeretnék, ilyen jobb világba szeretnék élni, vagy már legyen vége ennek a világnak. Egyszer-egyszer minden ember elmondja ezt szerintem az életében, sőt többször is, mondjuk emelt hangon, és ingerülten, és önmagából ki kell, hogy ez már mégiscsak sok, hát milyen élet ez, ahol ennyi igazságtalanság és ennyi szeretetlenség van. De még egyszer hadd tegyem fel a kérdést. Ki az az ember, aki igazán kívánja a jót? Azt hiszem, Jézus itt a példázatban ezzel a vonással megválaszol. Azok az emberek, akik talán nem hangzatosan kívánják ezt, nem az élet bizonyos helyzeteiben vagy konfliktus helyzeteiben felemelve a hangukat, hanem akik szépen, csöndben, nyugodtan, türelemmel híve azt, szóval hit alapján, hogy igen, a jó fog győzedelmeskedni, de ahhoz türelemre van szükség. Szóval nem gyors győzelemre számítanak, nem gyors igazságszolgáltatása, sem a saját életükben, sem a világ életében, hanem én úgy gondolom, hogy ebből a példázatból is megtanulhatjuk, hogy Jézus ezt állította elénk, hogy ember, kívánod a jót? Akarod a jót? Jobb szeretetben akarsz élni? Igazságosságban akarsz élni? Akkor valamit meg kell tanulnod az életben. A hallatlan nagy kitartást és a türelmet. Mert szóval sokszor mi megnyugtatjuk magunkat, hogy mi mennyire jó emberek, meg jóra vágyó emberek vagyunk, mert hiszen hát nem szenvedjük mi a rosszat, meg a gonosz dolgokat, és ennek a méltatlankodásunknak ezerszer kifejezést is adunk. De a példázat arra hívja fel a figyelmünket, hogy nehogy olyan jónak tartsuk magunkat, meg nehogy legyezgessük magunkat, hogy nekünk ekkor meg ekkor mennyire fájt a rossz, meg az igazságtalanság, meg a megvetés. Az az ember az, aki igazán várja a jónak az elérkezését és a győzelmét. Aki semmilyen fáradtságot nem sajnál ezért. Aki türelemmel, aki kitartás, akit nem lehet csak úgy lerázni. Aki megy, és kéri azt a bizonyos bírót. Ugye itt a bíró egyébként nyilván kitaláltuk, Istent jelképezi, de fordított értelemben, ami nagyon sokszor előfordul a példázatokban, hogy ahogy az özvegyasszony magatartása a hívő embert jelképezi, ugyanúgy a hamis bíró nem jelképezi az Istent. Szóval itt van a párhuzam. Tehát ahogy az özvegyasszony kitartása, türelme, az igaz, a hívő embert jelképezi, úgy a hamis bíró nem az Istent jelképezi, mert az Isten nem ilyen, az Isten igazságot fog szolgáltatni. És az Isten tudja, hogy mit tesz, ő nem hamis bíró, Jézus azért tette így, azért fogalmazott így, hogyha egy hamis bíró, aki Istent nem fél és embert nem becsül, is igazságot szolgáltat, akkor mennyivel inkább szolgáltat az Isten igazságot. Tehát az ellentét ereje által emelte ki Istennek a jellemét és a magatartását. Tehát ugye gondolom ezt megsejtettük, és erről nem kell részletesebben szólnom, hogy az özvegyasszony az igazán hívő embereknek a magatartását állítja, mint egy tükröt elénk. A hamis bíró viszont nem olyan, mint az Isten. Az Isten nem olyan, mint az Isten, és ezért az ellentét ereje által akarja Isten jellemét kiemelni. Hadd tegyem fel a kérdést, hogy valóban így van-e ez, hogy azok az emberek méltók a hívő ember névre, akik türelemmel tudnak dolgozni és munkálkodni a jónak a győzelméért. Ha a Bibliát csak egy pillanatra úgy áttekintjük, két dolgot szeretnék mondani, egyiket fel is írtam a táblára. Az egyik dolog, hogy a Bibliában milyen sokszor előfordul ez a kifejezés, hogy meddig tart még a rossz. Ezek a Bibliának a legnagyobb kijelentései. Például elkezdődik ez a sorozat, itt van az egyes pontnál, az Ézsajás könyve 21. fejezetében, a 11. versben. Ugye az Ézsajás könyve 21. fejezet 11. vers, ami különben Ady Endrének volt az egyik kedves Biblia vers, ami így szól, hogy vigyázó, meddig tart az éjszaka? Meddig még az éj? Tehát meddig? Meddig ez a sötétség? Meddig ez az igazságtalanság? Meddig az, hogy az erősebb elnyomja a gyengét, és a gonosz elnyomja a jót? Meddig? Szóval az Ószövetség egyik legnagyobb prófétai könyvében szerepel ez a kifejezés, hogy meddig? De nem sürgetve, nem követelőzve, hanem a kérdésben az is benne, hogy Istenem, mi mindennek kell még bekövetkezni addig? Míg elosztik a sötétség, és felvirad a világosság. Mi minden vár az igazán Isten szerető hívő emberekre? Ugyanezt olvassuk szinte szó szerint a Jelenések könyve 6. fejezetében, a 9. és a 10. versekben. Ez Jelenések könyvének úgynevezett hétpecsétes könyve látomásában fordul elő ez a kérdés. Jézus felbontja a hétpecsétes könyvet, ami által belepillanthatunk a történelemnek a minden zegébe, zugába. És ugye az első 4 pecsét felbontásakor lovasok jönnek ki, fehér lovas, vörös lovas, fekete lovas, halottsárga lovas. Az 5. pecsétnél, ahol ez elhangzik, nem jönnek ki már lovasok, viszont egy sor ártatlanul meggyilkolt embert lát János apostol jelképes formában, akik igazság szolgáltatásért kiáltanak az Istenhez, hogy Uram, te szent és igaz, meddig tűröd még? Tehát ugyanaz a kérdés, mint az Ézsajásnál, meg ugyanaz a magatartás, mint az özvegyasszonynál. Hogy Uram, te szent és igaz, meddig tűröd még? Figyeljük meg, ebben a gyönyörű Bibliaversben sincs követelődzés, vagy Isten szemrehányása, mert az igaz emberek jelképesen így fohászkodnak fel. Uram, mi tudjuk, hogy te szent és igaz vagy. Nem rendült meg a hitünk benned, hogy itt a gonosz annyiszor győz a jó fölött. Nehogy azt itt, hogy mi eltávolodunk tőled. Mi akkor is hozzád fordulunk, hogyha nem értjük a történelem minden eseményét, vagy az életünk minden eseményét. Akkor is az a hitünk, hogy Uram, te szent és igaz. De utána azt mondják, meddig tűröd még? Meddig nem jössz? Meddig nem fogsz ítélni? Meddig vár az Isten, mint igaz bíró? Ugyanezt olvashatjuk az Ézsás könyve 64. fejezet első két versében, vagy az Ezékiel könyve 9. fejezet 4. versében is, hogy nyögnek és sóhajtoznak az emberek a világban található igazságtalanságok miatt. Na most hadd menjek el egy kicsit közelebb a példázatban ehhez, hogy a végső időre ez a vonatkozása a példázatnak hogyan érvényesül. A történelem végén miért kell rendkívüli türelmet tanúsítani a hívő embereknek, de rendkívüli türelemmel és kitartással kérni az Istent, hogy hozzon el egy új világot, mert ez a világ, amit a szemünk előtt fejlődik, ez egyre inkább szinte az élet alapjait akadályozza már meg. Hát erről beszél, és ez a példázat, hogy rendkívül közvetlenül kapcsolódó másik igevers, amit ideírtam fel a táblára még az első pontunk végére, a Jakab levele 5. fejezetének az első 8 verse. Ez a Jakab levele 5. fejezetének az első 8 verse arról beszél, hogy a történelem végén azért lesz nagyon feszült a történelem állapota, és a hétköznapi élet is rendkívül sok feszültséggel lesz terhes, mert a rendkívül sok igazságtalanság következtében az emberiség szinte két részre oszlik. A nagyon gazdagokra és a nagyon elszegényedettekre. A nagyon gazdagokra, akiket itt hát a hamis bíró szimbolizál, és a nagyon elszegényedettekre, akiket itt az özvegyasszony szimbolizál. Hogy Jakab apostol ezt nem a saját kútfejéből merítette ezt a jövendőlést, arra nézve csak, aki szeretne jegyzetelni, szeretném idézni, hogy ez is Ézsajás könyvéből származik. Ézsajás könyvében van két olyan pillanatkép profécia, ami előre jövendől, ezt már nem tudtam felírni a táblára, mondanám csak szóban, előre jövendől arról, hogy az emberi történelem végén a társadalmak helyzete egy rendkívül súlyos nyomás alá kerül, mert a rendkívül meggazdagodottak és a rendkívül elszegényedettek közötti hatalmas és hallgatólagos vagy éppen kimondott feszültség az szinte a bűnözésnek, a terrorizmusnak, a revansnak, tehát az, hogy ellopunk, behajtunk, hogy a gazdagoktól kizsaroljuk azt, amit ők is tőlünk zsaroltak ki. Szóval ez a két igehely az Ézsajás könyve második fejezet 17-től a 21. versig, ezt mindenki majd otthon olvassa el, Ézsajás második fejezet 17-től a 21. versig, és az 59. Ézsajás 59, 14. és 15. verse. Ez egy megdöbbentő proféciák, amelyek szó szerint elmondják azt, amit szinte ma látunk a szemünk előtt. Hogy tudnék, a világ 20%-a gazdag, a 80%-a szegény. Hogy a világ összes pénze 2% ember kezében van, és a 2% mondja meg a 98%-nak, hogy merre, meddig, hogyan és hogy élhet. Ugye ezt nevezik észak és dél, vagy kelet és nyugat tengelyének, de hogy érzékeltessem, hogy mennyire feszült ma a világhelyzet, mi is a 20%-ba tartozunk. Tehát mi is abba a 20%-ba tartozunk, amely kiszipolyozza a világnak a 80%-át, ami Dél-Amerika, Afrika, Ázsia, egyéb fejlődésben lemaradt országok, vagy mint nemrég tetszettek meghallani a hírt, még az olyan nagy növekedésnek indult országok is, mint ugye az ázsiai kistigrisek közül, ugye Korea, ott van, hogy egyik pillanatról a másikra fizetésképtelen, és nem tudom én 50 milliárd vagy mennyi dollárral, ha nem segíti meg a világ vezető állama, akkor egyszerűen az egész világra kiterjedő konfliktus szerez egy ország. Ez, ha más nem ismernénk a mai világunk problémáiból, ez is elég lenne ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy itt valami alapvető baj van a mi világunkkal, hogy valami alapvető szertágazó problémák ezek, hogyha egy országnak a nyomorult helyzete az egész világra annyira kihat, hogy ha nem adják ezt az 50 milliárdot, akkor szinte hát katasztrofális állapotok elé néz, nem csak az ország, hanem az egész világ. Tehát valahogy a pénzen alapuló gazdálkodás, a tőkén alapuló gazdálkodás, ez annyira lehetőséget ad a csalásokra, a visszaélésekre, a gyors és fényes meggazdagodásokra és a másik tömegek kiszipolyozására, hogy valahogy a világunk ellehetetlenül, teljesen ellehetetlenül. És Jakab levele, amely erre a két Ézsajás igehelyre hivatkozik, a következőket mondja. Szeretném ezt szó szerint felolvasni. Jakab levele 5. fejezet 1. versétől. Nosza immár ti gazdagok, sírjatok, jajgatván a ti nyomorúságaitok miatt, amelyek elkövetkeznek reátok. Gazdagságotok megrothadt, és ruháitokat moly ette meg. Aranyaitokat és ezüstökeiteket rozsda fogta meg, és azok rozsdája bizonság ellenetek, és megemészti a ti testeiteket, mint a tűz. Kincset gyűjtöttetek az utolsó napokban. Íme a ti mezőiteket learató munkásoknak bére, amit ti elfogtatok, tehát lefoglaltatok, kiált, ugye égre kiáltó bűn, és az aratók kiáltásai eljutottak a seregek urának füleihez. Dőzsöltetek a földön, és dobzódtatok, szíveiteket legeltettétek, mint áldozás napján. Elkárhoztattátok, megöltétek az igazat, nem állt ellent néktek. Legyetek azért, atyámfiai, béketűrők az Úrnak eljöveteleig. Íme a szántóvető várja a földnek drága gyümölcsét, béketűréssel várja, míg reggel míg reggeli és esteli esőt kap, helyes fordítás szerint, mint korai és késői esőt kap. Legyetek ti is béketűrők, és erősítsétek meg szíveiteket, mert az Úrnak eljövetele közel van. Nem tudom, hogy első hallásra világos és világos-e számunkra ez a két kijelentés. Először megszólítja a gazdagokat, akik kincset gyűjtöttek az utolsó napokban, aztán megszólítja azokat, a hívő, igazán hívő embereket, akiket arra buzdít, hogy tartsanak ki, hogy legyenek türelmesek, mert már nincs sok hátra. Ugye ez teljesen elvált a felolvasott igerészetből. Ha valaki visszalapoz majd Ézsás könyve 2. és 59. fejezetéhez, látni fogja azt, hogy mit mond a gazdagokról még részletesebben a Szentírás. Szóval, hogy az a hatalmas gazdagság nemhogy boldoggá nem tette őket, hanem szerencsétlenné tette őket, és amikor látják, hogy a gazdagság nem Isten és nem tud megmenteni, akkor vakondokok és denevérek elé hajítják a gazdagságokat, csak hogy éljenek, de akkor már késő, senki nem menti meg őket. Azt szoktam mondani ezekre a proféciákra, hogy a századunk elején volt ezeknek a proféciáknak egy nagyon szemléletes, hát kis formában való bekövetkezés, egy előképszerű bekövetkezése, és ez a Titanic katasztrófája volt. Hogy ahogy a Titanic akkor elpusztult, a századunk elején most pár hónappal ezelőtt találtak meg belőle részeket, hoztak fel ugye az Atlanti óceán vizéből, az a büszkeség, az az önteltség, ahogy kisiklott ez a világ legnagyobb, hát ilyen utasszállítója a tengerre, tele gazdagokkal, akik, amikor nekiütközött ugye ismert okok miatt a jéghegynek ez a hajó, mennyi aranyat adtak volna egy deszkaszálért, meg az életükért, és nem kapták meg azt a deszkaszát. Ott pusztultak el több száz, vagy talán ezer ember is. Tehát ami így a századunk elején lejátszódott, nagyon közel van az az idő, ami le fog játszódni, mert valóban a világban egyre fokozódnak az igazságtalanságok, és a társadalmak életében az igazságtalanságok gyökerében mindig egy dolog miatt vannak. Az, hogy bizonyos emberek hatalmaskodni akarnak másokon, fölénybe akarnak kerülni másokon, ez ilyen méretekben, ahogy ők akarják, csak csalással és ügyeskedéssel valósítható meg. Ez viszont annyira felajzza más néptömegeknek az elégedetlenkedését és dühét, hogy a világon valóban egy gyilkos állapotok állnak be, az ösztönök, az indulatok el fognak szabadulni, és nem lesz törvény, ami az embereket megakadályozza abban, hogy kiéljék az ösztöneiket és az indulataikat, és ezért mondja Jakab itt a hívő emberekhez fordulva, hogy legyetek türelmesek, rátok ne ragadjon át a világ politikai izgatottsága, ne ragadjon rátok át abból a sok minden igazságtalanság feszültségből semmi sem, ami jellemzi a világot, legyetek olyanok, mint a szántóvető. Milyen szép a hasonlat. A szántóvető is elveti a magot, és hónapokig annak azért nem látja a termését, meg a gyümölcsét. Ugye akárhogy is nézem, nem? Minden évben egy nagy kockázat ez a paraszti élet, mert elveti a magot, ez belemegy egy számára láthatatlan mélységbe, a földbe, sötétségbe, és miben reménykedhet egy szántóvető? Miért alkalmas a paraszti élet, vagy a mezőgazdasági élet az Isten gondviselésének, vagy az Isten szeretetének az érzékeltetésére? Azért, mert ezt a kockázatot vállalja minden évben a szántóvet, hogy valaki majd segít annak a magnak elrothadni, kicsirázni, felnőni. Tehát így biztatja a hívő társait Jakab apostol, hogy legyetek nyugodtak, Isten majd mindent a maga idejében elhoz. Jogos a kérdés, hogy meddig, jogos a kérdés, hogy meddig még az éjszaka, meg még meddig kell eljutnunk a mélységekig. Jogos, ez nagyon jogos kérdés. Erre az Isten nem mondja azt, hogy ne kérdezzen az ember, de az Isten azt mondja, hogy igen, majd jövök én az igaz bíró, ti legyetek türelemmel, és legyetek munkatársaim abban, hogy a türelemmel végzett életet mások számára is kézzelfoghatóvá tegyétek, mert tulajdonképpen a türelem a szeretet. A türelem a szeretetnek a legvilágosabb megnyilatkozása, a történelem végén pedig a gyűlölet és a szeretet, a jó és rossz között teljesen kifeszülnek a szálak. Ez a két nagy törvény szembesül egymással. Erőszakot engedünk meg az életben, vagy nem engedünk meg erőszakot. követjük a jót következetesen, vagy megengedünk valami kis ügyeskedést, csalást, egyéb mást. Rögtön a példázatnak a második nagy tanítására is mennék át, hiszen ahogy mondtam, a türelem mellett arra kell, hogy felfigyeljünk, hogy ez az özvegyasszony semmi tisztességtelen eszközt nem használ fel. Ugye akkor, amikor az ember találkozik az életében leküzdhetetlen vagy reménytelen problémákkal, azért mi a mi ösztönös magatartásunk, hogy kiskapuk után nézünk. Protektorok, pártfogók, közbenjárók, stb. Után nézünk, mert azt mondjuk, hogy ez nem megoldható. Az élet bizonyos százalékban meg is engedi ezeket, szóval ezek meggyőződésem, hogy sokszor nem igazságtalanok és nem becstelenek. Például én egy nyugat-dunántúli városkából származom, és abban az évben, amikor én felvételiztem, egyedül engem vettek fel abból a városból. Aztán következő évben senkit nem vettek fel, és mindig nyomon kísértem, hogy hányat vesznek fel. Hát szinte, mikor már elvégeztem az egyetemet, akkor is a fél kezemben meg tudtam számolni, hogy arra a karra hányat vettek fel, és elgondoltam magamban, ha én egyszer befejezem a tanulmányaimat, akkor segíteni fogok a városunknak a feltörekvő ifjain, és visszamentem a gimnáziumomba előadásokat tartani, és akkor mindig mondtam, hogy gyerekek, bármit segítek a felvételinél, nem tisztességtelen eszközökkel, de engem is tarthattok egy kis kapunak, mert annyit szeretnék elérni, hogy legalább a vidéki gyerekeket ne nézzék le. Mondom, ezért föl fogom venni a telefont, nem azért, hogy most én nagyon be akarom tuszkolni a pátrián beli gyereket, de azt szeretném elérni, hogy felveszem a telefont, és a vizsgabizottságnak, általam ismert tagjainak elmondom, hogy hát azért, mert valaki vidéki vagy falusi, azért nem kell okvetlenül lenézni. Ami abban az időben, a 70-es, 80-as években rendkívül nagy divat volt, úgyhogy engem is csak azért vettek fel az egyetemre, mert az egyik tanár azt mondta a másiknak, hogy hát nézzétek, hát vidéki gyerek, hát nem lett olyan a kiejtése, mint mondjuk, aki Párizsban élt 8 évig, és ott tanulta a nyelvet, hogy én francia szakra jelentkeztem, és hát valóban sok diplomata a gyerekkel együtt felvételiztünk, és ha ő nem mondja ezt a megmentő mondatot, akkor talán engem elutasítanak, hogy hát még tanuljon. Amikor felvételiztem, éppen volt egy olyan fiú, aki föl alá járt a folyosón, és már Molière összes darabját elolvasta eredetiben franciául, de még akkor se vették föl, mert valami kiejtésbeli rendellenesség volt. El is gondoltam, hogy most ebben a pillanatban kiszaladok ebből az épületből, mert én egy darabot nem olvastam el eredetiben, ő meg az összeset már elolvasta, és már harmadszor ott volt, és még mindig nem vették fel. Mondom, hát akkor nekem milyen lelkiismeretem van, hogyha még ezek után is itt maradok, hogy engem ezek után fel fognak venni. Szóval vannak az életben olyan helyzetek, amikor valóban kell segíteni embereken, de akkor is fogalmazzuk meg magunknak, én így fogalmaztam meg magamnak, hogy én nem akarok protekciót foganatosítani, de azt szeretném, hogy kiszűrjem a rossz indulatot. Ez talán nem rossz dolog, hogy valaki úgy segít mások, hogy kiszűrni a rossz indulatot, hogy azért, mert vidéki, azért ne tanácsolják el. De én azt gondolom, hogy az igazi megoldás az életben az, és Jézus erre akart rámutatni, hogy ez az asszony hit valakiben. Ez az asszony nem csak, hogy türelmes volt, de ő hitte azt, hogy lesz ennek a sok utána járásnak jó megoldása. És itt Jézus nagyon elénk akart állítani azt, hogy az imádságban tulajdonképpen mire kell figyelni. A következő mondatot szeretném felolvasni a Krisztus példázatai 117. oldaláról. Attól nem kell félnünk, hogy Isten figyelmen kívül hagyja az imáinkat. Az a veszély azonban fennáll, hogy a nehézségekben és a próbákban elcsüggedve felhagyunk az imádkozással. Itt ez a lényeg. Attól nem kell félnünk, hogy Isten figyelmen kívül hagyja az imákat. Ettől soha nem kell félni. Itt nem az a veszély áll fenn, hogy az Isten, aki nem hamis bíró, hanem igaz bíró. És hogyha a hamis bíró is így meghallgatta az özvegyasszonyt, akkor hogy ne hallgatná meg az igaz bíró? Ugye a példázatból is levonható a tanúság, ettől nem kell félni, hogy Isten nem hallgatja meg az imákat. De az a veszély fennállt volna, hogy a kísértésekben és a próbákban elcsüggedve, mondjuk ez az özvegyasszony felhagyott volna a kereséssel, vagyis az imával. Hadd tegyem fel önöknek a kérdés, mi történt volna, ha az özvegyasszony mondjuk az 5-5-szöri, 10-szöri, 15-szöri próbálkozás után mondjuk abba hagyja a dolgot? Azt hiszem, akkor nincs megoldás, ugye? akkor soha nem fogott, soha nem szolgáltatott volna igazságot a hamis bíró. Tehát Jézus azt akarta kifejezni, hogy nem csak türelem kell az életben, nem csak az a kitartó, türelmes magatartás, amivel bizonyítjuk, hogy mi igazán a jót akarjuk, mi nem csak egy-egy pillanatra akarjuk a jót. Mi egy olyan világot szeretnénk, amelyben a jó lesz a törvény, a szeretet lesz a törvény. Ehhez türelem kell, ehhez szeretet kell. Ugyanaz a törvény kell, hogy megszülessék most az életünkben, mint amire várunk. De emellett még az is kell, hogy az ember valóban ne hagyjon fel azzal, amivel itt az özvegyasszony soha nem hagyott fel, hogy ő hitte azt, hogy végül is lesz megoldás. Ezt írtam föl a második sorba a táblánkra, néhány igehelyet ehhez is csatoltam, mert ez egy óriási tanulsága a példázatnak, bár eléggé elrejlő, és egy kicsit kutatnunk kell, és ásnunk kell lefelé utána. De mondom, hogy az első nagy tanulság ugye az asszonynak a hallatlan türelme, a második nagy tanulság, hogy ő nem hagyta abba, mert ő hitt abban, hogy valamikor ennek lesz eredménye. Azt mondja Pál apostol a Római Levél 3. fejezet 26. versében, hogy Isten mindenkit képes megszabadítani. Isten mindenkit meg fog szabadítani. Aki a Jézus Krisztus hitéből való. Ez egy nagyon érdekes kijelentés. Isten minden embert kész megszabadítani, és minden embert kész elvezetni az örök életre, hogyha a Jézus Krisztus hitéből való. Jézus Krisztusról pedig ugyanaz a kis szócska áll a Bibliában, amit a példázatban van egy kis szócska, ami lehet, hogy elkerülte a figyelmünket, méghozzá a hamis bíró mondja azt, hogy szüntelen. Az asszony szüntelen jön. Jézus Krisztus is szüntelen küzdött, szüntelen, soha nem hagyta abba. Jézus megmutatta azt, hogy az Isten részéről szüntelen a küzdelem az emberért. Sok ember nem azért veszik el, mert az Isten beszüntette volna a küzdelmet érte, hanem azért, mert az ember utasította el végképp az Istent. Isten a végtelenségig küzd. Isten soha nem áll le a küzdelemben, akkor sem, hogyha egy ember megkeményedett, vagy teljesen eltorzult. Akkor azonban az isteni szeretet és az isteni türelem hatástalanná válik, mert az ember teljesen elutasítja. De aki a Jézus Krisztus hitéből való, aki megismerte, hogy Jézus hogy küzdött az emberért, soha le nem mondóan küzdött, hogy ebből az emberből lehet más ember. És Jézus miért küzdött minden emberért? Mert Jézus nagyon jól tudta, hogy az emberi életben van egy félelmetes ellenség, ami nem kívül van, mert az első pontban a külső társadalmi feszültségekről beszéltem, hanem Jézus tudta jól azt, hogy minden emberben van egy hatalmas nagy belső ellenség, tudnék az eddig elkövetett rossz dolgaink. Az eddig elkövetett bűneink, amelyeket valaki felhasznál és azt mondja, hogy hát ezek az emberek nem méltók az életre, vagy a szeretet életére, hogy ezek akarnak örökké élni, vagy ezek akarnak a mennyben élni, hát mennyi rosszat elkövettek az életben. De aki a Jézus Krisztus hitéből való, aki hisz abban, hogy Jézus mindig fel tudja őt emelni, bármilyen sok bűnt követett már az életben, hogy elteltek évek, évtizedek is, és már mi minden salakhegy halmozódott mögöttünk. De aki hisz abban, hogy ha én őszinte vagyok, ha én nem adom meg magamat a rossznak, amit ha 1001-szer elkövettem, de akkor se adom meg magamat, hanem én Jézushoz fordulok, aki a Jézus hitéből való. Aki ugyanazzal a hittel él, mint amilyen hit Jézusban volt, azt Jézus meg tudja szabadítani. Meleg van egy kicsit, ugye? Táblára egy rendkívül fontos ószövetségi látomást. Zakariás könyve 3. fejezetében, az első 3 versben van a Bibliának az egyik legmegrendítőbb látomása, és ez pedig Józsuának, a zsidó nép főpapjának, aki visszahozza a zsidó népet a babiloni fogságból, az ő életéről szóló látomás. A látomás rendkívül rövid, hogy tetszenek látni, hogy 3 verset foglal le, de a látomás arról szól, hogy még a zsidó nép főpapja is, egy reformáción átment zsidó nép főpapja is tele van hibákkal, és tele van bűnökkel, és Sátán van, ugye a látomásban az egyik oldalon Sátán áll, a másik oldalon Isten áll. És Sátán rámutat erre a Józsuára, hogy hát ez az ember, ez hiába főpap, meg hiába az Isten népének a vezetője, hát annyi sok bűnt elkövetett az életét. Hogy tényleg mennyire szívszorító dolog, hogy minden embernek mekkora az adóssága, mekkora adósságot halmozunk fel itt az életben. Amikor mi jól akarunk élni, meg szeretetben akarunk élni, sokszor elfelejtjük azt, hogy mi hányszor tettünk hitet a szeretetlenség és az igazságtalanság mellett. És egy óriási nagy salakhegyet halmozunk fel az életben, ami az életünket úgy követi, mint a csigáta nyoma, és ott van valaki, aki állandóan vádolja az embert, és maga a látomás sem mutatja be másképp az embert, mint hogyan. A Bibliának egy, szinte azt mondhatnám, legmegrendítőbb látomás, hogy hogyan, mihez hasonlít bennünket itt a látomásban az Isten. Egy tűzből kikapandó üszökhöz, tehát egy üszkös fadarab itt az ember jelképe. Minden emberi életet szétéget a rossz. Tehát a rossz, amit mi beengedünk az életünkbe, ami sokszor mi rosszat teszünk, az szinte az életünket annyira tönkre teszi, mint a tűz a különben hát egészséges épp fadarabot szétéget, és egy üszkös fad, egy fekete csonk lesz minden ember élete. Ez még egy félelmetes hasonlat. Én ezzel mindig úgy megrendülök, mindig úgy, amikor visszajárnak a gondolataim erre a látomás, úgy belerendülök, hogy vajon mi így látjuk-e magunkat. Vajon mi így látjuk-e magunkat, mert az Isten így mutatja be az emberi életet, hogy egy üszkös fadarab. És mi a látomásban a rendkívüli, hogy látszólag sátánnak van igaza, mert az azt mondja, hogy hát ekkor is rosszat követett el, meg tegnap is, meg ma is, meg hányszor. Meg hát ez is ő, hát ezt ő akarta, tehát az ő életében történtek. És akkor ott áll az Isten a másik oldalon, és ő megvédi az embert. Ő meg azt mondja az emberről, hogy nem, én megváltoztatom az ember, én kikapom a tűzből az üszköt. Én az emberre új ruhát fogok ráadni, nem ilyen lesz az ember. És hogy magáévá fogadja, így mondja, hogy az Úr magáévá fogadja, ez is egy gyönyörű kifejezés ebben a látomásban, hogy Isten magáévá fogadja az ember, mint hogyha már látnánk a tékozó fiú példázatát, hogy az apa magáévá fogadja a gyereket, és ott magánál gyógyítja. Tehát ez az özvegyasszonynak ez volt a meggyőződése, hogy ő nem csak türelemmel, nem csak hát a bíró nyakára járva akart valami jó ügyet, de ő maga is jóvá akart válni. Jó emberré akart lenni. Ő maga is hitt abban, hogy aki a Krisztus hitéből való, az a földön megváltozhat, jó ember lehet. És bár a kegyelemre mindig rászorulunk, mert ott van mögöttünk az elrontott életünk, és ott vannak egy hívő ember életében is a napi problémák és vétkek és elesések, de hogyha mindig föláll és odafordul az Isten magáévá fogadja, és az Isten gyógyítja és helyreállítja. És erről a pontról már megyek is a példázatunknak a harmadik pontjára, hogy ki is ez az Isten. Ez az Isten, akiről mondja az 51. Zsoltár 6. verse, hogy ő az igaz bíró. Isten az igaz bíró, tehát Isten tudja jól, hogy egy ember életében mit enged meg, és mit nem, és az Isten itt a földön meg akar bennünket változtatni, sokszor a nehézségekben, a nyomorúságokban éppenséggel, de az Istennek egy nagy célja van, hogy az örök életre méltó és alkalmas legyen az ember. És itt megint csak felfedezünk egy profétikus vonulatot a példázat mögött, hogy említettem már az elején, most a vége felé közeledve már a kifejtésnek. Szeretném felolvasni a Lukács evangélium a 21. fejezetét, amelyben Jézus Krisztus a nagy apokaliptikus beszédben elmondta, hogy nem csak a világ lesz nehezebb, nem csak a szegények gazdagok közötti különbség lesz egyre nagyobb, és nem csak a lelki helyzet lesz nehezebb, hogy az embereket vádolja a lelkiismeretük, és hívő embereknek is le kell győzni ezt a vádolást, hanem a világnak a teljes igazságszolgáltatása is romokba fog majd heverni. És ha eddig emberek hittek még valami igazságszolgáltatásban, valami bírói helyes gyakorlatban, akkor ez a legnyilvánvalóbban fog megcáfolódni, és itt Jézus elsősorban azt emelte ki a Lukács 21. fejezet 12. versétől, hogy az igaz emberekre nézve mennyire igazságtalan lesz a bírói rendszer. Hogy az éppen a Krisztust követő, a hívő emberekre nézve mennyire fontos ez, amit meg kell szívlelni, hogy a hívő emberek a végső időkben teljesen Isten erejére hagyatkozva állhatnak meg, nem lesz a földön senki, aki őket segíti. Szóval ezt nagyon szeretném hangsúlyozni, most felolvasom ezeket a verseket, hogy aki a végső időkben meg akar állni az ima által, és az Istenben való állandó megerősödés által fog megállni, mert nem lesz olyan emberi intézmény, amely meg fogja segíteni, annyira igazságtalan lesz minden. Lukács evangélium a 21. fejezetében a 12. verstől Jézus erre figyelmeztette a végső időkben a követőit. De mindezeknek előtte kezeiket rátok vetik, és üldöznek titeket. Adván a gyülekezetek elé, és tömlöcökbe királyok és helytartók elé visznek az én nevemért. Már itt megállhatnék, mert ez egy rendkívüli profécia, hogy Jézus azt mondja, hogy az igaz embereket nem csak a polgári hatóság fogja üldözni, mert azt mondja, hogy királyok, helytartók elé visznek és tömlöcökbe vetnek majd titeket. Azt mondja, hogy úgy is üldöznek, hogy gyülekezetek elé visznek. Hát ez egy félelmetes profécia, mert hogyha valakinek van füle a hallásra, ebből mit hall ki? Hogy a végső történelmi időszakban a politika és a vallás, a politika és az egyházak össze fognak kapcsolódni. Ugyanez lesz, mint a középkorban. A középkorban is ugye mit mondtak? A középkorban ugye az inkvizíció elítélte az embereket, az egyházi bíróság elítélte az embereket, ezt egy gáláns mozdulattal átadták a polgári hatóságoknak, hogy azok mondjuk fejezzék le őket, vagy égessék el őket, és akkor azt mondta az egyház, hogy nem én, hát dehogy én végeztem ki őket, ott az a ronda polgári hatóság, csak annak vannak ilyen eszközei. Ugye a középkornak a legfélelmetesebb igazságtalansága ez volt, hogy az egyház és az állam annyira összekapcsolódott, hogy amit akart az egyház, azt végrehajtotta az állam. És ez fog visszajönni a történelem végén. Itt nem csak királyok elé viszik majd, és helytartók elé viszik majd az igaz embereket, mint aki itt a példázatban az özvegyasszony, hanem a gyülekezetek elé is oda viszik őket. Szóval újra visszatér a középkor, röviden és tömören így tudnám jelezni a proféciát. De figyeljük meg, hogy Jézus erre mit mondott, mert ha Jézus ezt csak így hagyta volna, hát ez a szívünkhöz kapunk, és azt mondjuk, hogy ebbe a korba soha ebben nem akarunk élni, mert hát egy borzalom, minden besötétedik, és se gondolkodni, se keresni, se kutatni, se lelkiismeretileg szabad életet élni nem lehet. De figyeljük meg, hogy Jézus ezt hogy folytatja. De ebből nektek lesz tanúbizonyságotok. Éppen ebben a nehéz időben válik el, hogy ki az igazán Krisztust követő, vagy Isten követő ember. Ebből lesz néktek tanúbizonyságotok. Amikor nem üldöztek titeket, talán senki nem figyelt föl rátok, hogy milyen életet folytattok. Amikor üldöznek titeket, és akkor megmutatjátok, hogy krisztusi életet folytattok, és Krisztus se nyúlt semmilyen rossz eszközhöz, amikor üldözték és elítélték. Semmivel nem akarta kivágni magát. Ő ment azon az úton, ami a szeretet és az igazság útja volt. De ebből néktek lesz tanúbizonyságotok. Ekkor fogják felkapni az emberek a fejüket arra, hogy tudnak élni és viselkedni, és kitartani így emberek. Nem a saját erejükből nyilvánvalóan. Hát akkor az Isten erejéből ezek az Isten emberei nagyon sokan ennek a hatására fognak megtérni. Más bibliai proféciák ezt világossá teszik. És hát ezt tudjuk jól a Bibliában is, hányszor olvassuk. Saul mire tért meg? Amikor látta azt, hogy Istvánt hogyan kövezik meg, és István milyen magatartást tanúsít. Ebből lesz néktek tanúbizonyságotok. Eltökéljétek azért a ti szívetekben, hogy nem gondoskodtok előre, hogy mit feleljetek védelmetekre. Milyen szeretetteljes Jézusnak az óvás, azt mondja, hogy nem kell ettől az időszaktól félni. Nem kell erre erőre készülni. Nem kell erre úgy valami betanult szöveget, hogy majd én előre lejátszom gondolatba, hogy fognak majd nehéz helyzet elé állítani, és én akkor mit fogok válaszolni. Azt mondja, eltökéljétek azért a ti szívetekbe, hogy nem gondoskodtok előre, hogy mit feleljetek védelmetekre, mert én adok néktek szájat és bölcsességet, melynek ellene nem szólhatnak, sem ellene nem állhatnak mindazok, akik magukat ellenetekbe vetik. Elárulnak majd titeket szülők és testvérek is, rokonok is és barátok is, és megölnek némelyeket ti közületek. És gyűlöletesek lesztek mindenki előtt az én nevemért, de a fejeteknek egy hajszála sem vészel, a ti béketűrésetek által nyeritek meg lelkeiteket. Nem tudom, hogy érezzük-e, hogy mennyire összefonódnak ezek a bibliai kijelentések. A hamis bíró és özvegyasszony példázatát is azzal kezdtem, hogy tűrés, türelem, béketűrés. Semmilyen hamis eszközhöz nem fordulás. A nagy eszköz az ima. Nem Isten nem hallgatja meg az imákat, nem ez a veszély, az a veszély, ha mi hagyunk fel az imával. És a harmadik dolog, hogy a történelem végén, amikor úgy tűnik, hogy a földön nincs igazi jogszolgáltatás és igazságszolgáltatás, és a lehető legnehezebb helyzetbe kerülnek emberek, és az úgynevezett szentélek kiárasztása előtt még mártíromságok is lesznek, tehát konkrét gyilkosságokról is beszél itt, elítélésekről és megölésekről, nem csak Lukács 21, hanem Máté 24 is. Akkor azzal vigasztalja Jézus a követőit, hogy ez lesz másokért a bizonyság. István is örömmel adta az életét, pedig nem is tudta, hogy mi átszódik ott le valakiben, és mégis örömmel adta az életét. De ha valaki ezt előre tudja, hogy esetleg az ő félreszorítása, vagy elítélése, vagy akár halála is, halálra ítélése, más embereket kiragad a rosszból, és más embereket visszavezet Istenhez, akkor erre a Krisztus igazi követői erre képesek lesznek, és azt mondják, hogy igen, én ezt örömmel teszem, hogy mások is megmeneküljenek. A zsidókhoz írt levél 11. fejezetében, főleg a 32. és 34. versek között beszél arról Pál apostol, hogy igazán hív emberek mi mindent tudtak legyőzni. Az oroszlán erejét, a tüzet, a lángokat, a tömlöcöket, a halálra ítélést, hitáltal győztek ezen. Lehet, hogy az életüket kioltották, de ők nekik maguknak ártani nem tudtak. Ugye ismerjük, nem is keresztény mártír volt, ugye a görög bölcs, aki azt mondta, hogy megölhetnek, de ártani nem tudnak nekem. Vagy ismerjük Tertullianus híres mondását a 3. századból, amikor tényleg kegyetlenül üldözték a keresztényeket, és mit mondott? A keresztények vére magvetés. És ugyanez fog bekövetkezni a történelem végén is, de Jézus azt mondta, hogy ettől ne ijedjen meg senki hívő ember. Ezzel most ne kezdjen el fantáziálni, vagy ez ne okozzon neki szorongást, vagy fájdalmat. Ez Isten akkor meg fogja adni az erőt. Hogy akkor Isten megadhassa az erőt, ahhoz most mit kell tenni? Ahhoz most azt kell tenni, hogy tényleg, és most már összegzem a példázatnak a számunkra való tanulságait, tényleg hitet tenni amellett, hogy mi a jót akarjuk, vagy a rosszat. Az igazságnak örülünk, vagy a hamisságnak, hogy mondja az 1 Korintus 13.6, ugye a szeretet himnusza. Ha az ember ezt eldönti magában, hogy én a jót értékelem, én az Isten törvényét értékelem, a szeretet törvényét értékelem, akkor ezért ne sajnáljunk semmilyen fáradtságot. Ha itt türelmesnek kell lenni, akkor ez a türelemhez is az Isten megadja majd az erőt, és az a türelem mindig erősebbé teszi a hitünket a jóban, az igazban. A második nagy tanulsága számunkra, ebben a korszakban élő emberek számára, hogy ahogy egyre feszül a világon a sok ellentét, ne nyúljunk emberi eszközökhöz, ne akarjuk kivágni magunkat, vagy ne akarjunk bosszút állni, vagy ne akarjunk olyasmiket csinálni, amivel az Isten nem lehet velünk. Tehát megmaradni abban, hogy minden nehézségben, minden naponkénti megpróbáltatásban gyakoroljuk az Istenhez szólás lehetőségét, az imát. Tehát itt világított be legmélyebben Jézus az imának a lényegébe, amit én még a legtökéletesebb meggyőződéssel és hittel sem tudok elérni. Ima nélkül azt el lehet érni viszonylag kezdetleges meggyőződéssel, viszonylag még gyenge hittel, de ima által, hogy az ima erősítse meg ezeket. És a harmadik dolog, amit levontunk ebből, hogy a világban az ellentétek egyre súlyosbodni fognak. Sokszor meglegyint bennünket az a kísértés, hogy talán nincs is ennek a világnak gazdája, hogyha ennyire anarchikus már ez a világ, és ennyire szétmegy minden, de Isten az 50. Zsoltár ígéretével az igaz bíró jönni fog. És Isten addig azzal vigasztalja az embert, hogy ebből lesz éppen tanúbizonyságotok, ezzel tudtok gyűjteni majd embereket az igazság követésére, ha itt álhatatosak maradtok, és kitartóak lesztek ebben a küzdelemben. Hát én erre a három nagy kérdéskörre szerettem volna felhívni a figyelmet, és pont lejárt az egy óra, tehát az mindig a kifejtés egy óra. Itt most tartanánk egy rövid szünetet, és utána a példázatnak a megbeszélése következik. Hát gondolom azért egy 10 perc szünet jól esik. Közben kérném szépen, hogy egy kicsit engedjünk be friss levegőt is. Aki nem tud itt maradni a megbeszélésen, tehát 2 hét múlva folytatjuk tovább majd a sorozatunkat, nem egy újabb példázattal, de azzal, hogy miért jött Jézus a világra, és most pedig 10 perc múlva folytatjuk a beszélgetéssel. A mai témával kezdjük, tehát először az erre vonatkozó kérdésekkel, hozzászólásokkal megbeszélés, és utána majd, ha van egyéb más bibliai kérdés, azokra is sort lehet keríteni. Igen, tehát ez egy jó kérdés, hogy a végső eseményeknél mikor kerül sor erre a bizonyos dologra, amit Jézus így mondott, hogy megölnek titeket. Teljesen nyilvánvaló, hogy erre akkor kerül sor, amikor még nem következik be a történelemben a Szentlélek végső kiárasztása, ami után viszont már ilyen megöléssel sor nem kerülhet. Tehát, és ez nem egy tömeges megölés lesz, hiszen Jézus itt érzékeltette is, hogy szinte olyan egyes embereken próbálkoznak, hogy ez milyen hatást vált ki, vagy ez hogyan vihető végbe. Ez nem egy tömeges valami lesz. Amiután viszont a Szentlélek kiárasztására sor kerül, a Bibliának van egy külön kifejezése, ami így hangzik, hogy elpecsételés, ami annyit jelent, hogy védelem alá helyezés. Isten védelem alá helyezi az igazán hívő embereket, ami annyit jelent, hogy utána már nem vehetik el az életüket. Noha rendkívül nehéz helyzetbe kerülnek azután is, ugye a 7 csapásról szóló jelenések könyvebeli beszámolóban azt olvassuk, hogy a 6. csapásnál éppen majdnem eljutnak oda, hogy már őket is megölik. Na de éppen ez váltja ki Jézus második eljövetelét. Tehát Jézus második eljövetelének, aminek nagyon sok oka van, az egyik döntő oka az, hogy amikor ártatlan embereket csak azért, mert a rosszba, a csalásba, a hamisságba nem egyeznek bele, csak ezért meg akarnak ölni, és ezt az egész világon, erre Jézusnak el kell jönnie. Most ezt nagyon alá szeretném húzni, hogy csak ekkor jön el Jézus, mert eddig is volt már olyan eset, hogy ártatlanul embereknek az életüket vették, meg hívő emberek a mágián végezték, meg a kínpadon. De egyrészt nem volt teljesen általános, tehát mindenhol ez nem történt meg, másrészt volt utána egy megkönnyebbülés, egy felszabadulás. Olyan soha nem volt a világ történelemben, hogy az egész világon az utolsó emberig, aki jót akar, ezeket az embereket ki akarják szinte írtani. A végső idők annyira súlyosak lesznek, hogy erre fog sor kerülni. És amikor a 6. csapásnál elmondja ezt, hogy már csak nem erre sor kerül, akkor mondja a jelenések könyve 16. fejezetében, hogy egyszer csak látta azt, hogy megnyílt az ég, és a napkelet felől való királyoknak út készítetett. És ez Jézusnak a második eljövetele. Tehát Jézus akkor fog beleavatkozni a történelmünk menetébe, amikor az egész világon a jónak az írmagját is ki akarják írtani, és ez az, amikor Jézus jogosan fog hatalmat venni magához, és jogosan fogja gyakorolni ezt a hatalmat, hogy tudnék azokat az embereket megmenti, akik ilyen körülmények között is türelmesen, álhatatosan a jóhoz ragaszkodnak, és azoknak az embereknek nem adhat életet, és főképp nem örök életet, akik viszont az életet ilyen súlyosan próbálják elpusztítani. Hogy szinte az a nagy ellenség nekik, aki jót akar, vagy aki a szeretetben akar élni. Tehát még egyszer, nem tudom, hogy világos-e így az egész üteme ennek a végső esemény sorrendnek. Ezekre a bizonyos gyilkosságokra, ezekre ilyen sporadikusan, ilyen egy-egy helyzetben fog sor kerülni, ami azért megmutatja az oroszlán körmeit a végső idők hatalmának. Csak úgy fölhívom mindenkinek a figyelmét, hogy egyelőre a világ afelé halad, hogy ne legyen halálos ítélet, ugye? Ne hajtsanak végre halálos ítéletet, és ez egy szempontból jó. És sokan ezért is ragaszkodnak ehhez a törvényhez, hogy politikai okokból ne lehessen elítélni embereket. Mások azért akarják visszahozni a halálos ítéletet, mert hát a bűnözés megfékezésére abban is van igazság, mert rettenetes nagy a világon a bűnözés elterjedése, és hát ahogy emberek most már úgy ölnek másokat, mint egy legyet szinte, ilyen szempontból látni fogjuk azt, hogy vissza fogják hozni a halálos ítéletet, csak sajnos akkor se azok ügyében fogják foganatosítani, akik sajnos így kell, hogy mondjam, hogy méltók lennének erre, hanem azoknak az ügyében, tehát hogy mondjam, a lelkiismereti és politikai és vallási meggyőződés ügyében, akik viszont éppen a jóra törekszenek. Tehát ez is mutatja, hogy a Biblia milyen mélységig világít bele a mi napjainknak az állapotaiba. Tehát ezek csak elszórt események lesznek, és a késői eső a Szentlélek kiáradása előtt. A világon az Isten országát, illetve a hitnek a nagy elterjedését a Szentlélek kiáradása fogja felgyorsítani, illetve hát befejezni, és ezért ez a néhány, bár igazságtanul megölt ember élete ezt nem veszélyezteti, hogy az Isten országa ne álljon össze, vagy ne épüljön fel. Jogos kérdés. Na most a Bibliában a végidő az egyik legtöbbször használt kifejezés ilyen néven, hogy amanap, utolsó napok, végső idő. Ha valaki elolvas egy ószövetségi prófétai könyvet, nem tudja megszámolni a két kezén, hányszor előfordulnak, hogy ama napokban lesz, majd az utolsó időkben értitek meg a látomás értelmét, a végső időkre szól el látomás, stb. Ezek a kifejezések lényegileg megadják az emberi történelem végső idejét egy nagyobb periódusban és egy szűkebb periódusban. A nagyobb periódusban úgy adják meg, Dániel könyve 8. fejezet 14. verse, ott egy idői kijelentést is ad, hogy a Bibliában van egyetlen egy idői kijelentés, illetve hogyha jól összeveszem, még egy van ehhez kapcsolódva, és ha még jól összeveszem, akkor még 7 van. Tehát összesen mondjuk egy, ami pontosan megmondja, és összesen 9 idői kijelentés, hogy mikor ér az emberiség a végső történelmi idejébe. Ez a 18.-19. század fordulóján lejárt 9 profécia. Ezt a budapesti jogi karon egy évig tartottam erről sorozatot, a 10 vázat profécia című sorozat, ahol mindegyik proféciát bemutattam a hallgatóknak, hogy a Biblia azt a napot nem mondja meg soha, amikor befejeződik a világunk történelme, ilyenről spekulálni teljesen fölösleges, de azt az időt megmondja, amikor az emberiség a végső időszakába ér, annak az idő kezdő időpontját. Ez különben a földi történetírás is majdhogy nem ugyanígy mondja meg, amikor azt mondja, hogy legújabb kor. Hát a legújabb kor után már több jelzőt, vagy több halmozást nem lehet, ugye volt ugye ókor, középkor, újkor, legújabb kor. Hát szóval ezután már többet nem lehet mondani, és igen, az elmúlt 200, kb. 200 év lényegileg egy történelmi szakaszt is képez. Erre az elmúlt 200 évre jellemző az, ami soha nem volt jellemző a történelme egy korszakra se, az Isten törvényei alól való fölszabadulásnak valami iszonyatos hevességi törekvés, hogy nem akarjuk elfogadni azt, amit mond az Isten, vagy az Isten törvénye, vagy a Biblia. Ezt így is mondják a tudományokban, hogy az autonóm ember megjelenése. Azt mondja az ember, hogy én vagyok a mértéke magamnak. Amit én elgondolok, amire én eljutok, amit én megtervezek, azt akarom megcsinálni, nekem külső kontrollom nincs, nem is kell. Én vagyok az autonóm ember, autonomos, magának törvényt adó, ennyit jelent görögül. Sokat használjuk ezt az autonóm meg autonómiát, tehát ez ennyit jelent magyarra lefordítva, aki magának szab törvényt. Az elmúlt 200 évben ez hihetetlen erősséggel tör felszínre, lényegileg az ateizmusnak ez a krédója, ez a hiszekedje, hogy az ember ura önmaga, az ember fölött ne legyen Isten, ne legyen más törvény se, még igazába véve még a társadalomnak a törvényei sem. Ugye ez elmegy az anarchizmusig és a legteljesebb szabadosságig, liberalizmusig, hogy az ember amit akar, azt meg tudja tenni. A legfőbb érték a szabadság, és a szabadságával senki ne korlátozza az embert. Hát innen van a bűnözésnek is ilyen kultusza, mert hát a bűnözést is így lehet jól megmagyarázni. Hát, hogy ő elkövette, hogy megölte a másik embert, ja, hát szó, hát benne van a világ pakliában ez. Ő a szabadságát most így élte ki, lehet, hogy rosszul élte ki, de hát ő minden ember szabad. Nos, ez az elmúlt 200 év a Bibliában is egy ugyanaz a történelmi szakasz, tehát a legvégső idők. Ennek a kezdő időpontjára nézve van ez a 9 profécia. A legutolsó profécia az 1840-es években lejárt, tehát azóta, úgy tetszik, 150 éve az emberiség a legvégső szakaszába jutott a történelmének. Ugye a kérdés viszont az, hogy mennyi van ebből még? A második idői támpontunk éppen a mostani estén is emlegetett nagy apokaliptikus beszéd. A nagy apokaliptikus beszédben a Máté evangélium a 24. fejezetében van egy érdekes időre mutató mozzanat. Tudnék, Jézus, amikor elmondja, hogy az emberiség történelme ezen belül, tehát a legvégső időn belül is mikor jut az ott legvégső időbe, akkor a Máté 24.8-ban a következőt mondja: mindez pedig a sok nyomorúságnak kezdete. Itt szó szerint fordítva a görög szövegben ez áll: mindez pedig a vajúdás kezdete. Tehát a Biblia a történelem végét egy nagy vajúdáshoz hasonlítja, és ez igaz is. Mert miért használja ezt a jelképet, hogy nagy vajúdás? Mert ugye a vajúdás egyrészt fájdalommal jár. Tehát egy gyermek megszületése, a végső stádium egy asszony életében, mielőtt megszülni a gyermeket, nagy fájdalmakkal és küzdelmekkel jár, de másrészt viszont egy örömmel is jár. Ezért tökéletes a hasonlata a végső időkre, vagy az emberi történelem végére, hogy Jézus ezt vajúdáshoz hasonlította. Többször is, például János 16. fejezetében is ugyanezt a kifejezést használja, és ugyanezt használja például Ámos próféta könyve is, ugyanezt használja mondjuk más, most hirtelen több nem jut eszembe, de a vajudásnál azt kell tekintetbe vennünk, hogy a vajudás az már egy nagyon rövid idő. Ugye a vajudás az a 9 hónaphoz képest, ugye az optimális 9 hónaphoz képest, az nem hónap vagy hét kérdése, az legfeljebb néhány nap, tehát az igazi vajudás az néhány óra. Jézus azt mondta, hogy ez a vajudás kezdete, amikor ezek a jelek bekövetkeznek, hogy nemzet támad nemzet ellen, ország ország ellen, hogy lesznek földrengések, éhségek, járványos betegségek mindenfelé, és hallanunk kell háborúkról, háborúk híreiről, amikor egy rettenetes, kritikus válság söpör végig az emberiségen, de a föld minden szegletén, és amikor nemzetek egymással feszültségbe kerülnek, kiegyenlíthetetlen feszültségek jönnek társadalmilag, gazdaságilag, politikailag, vallásilag, kulturálisan, beindul a vajudás. Amire nézve már nagy időket, tehát évszázadokat nem lehet jövendőlni. Tehát én most, hogy erre a kérdésre világosan és tisztán válaszoljak, azt mondom, hogy a Biblia szerint évszázadok nincsenek, évtizedek is nagyon szűken mérve lehetnek, de többet erről mondani nem lehet, mint egy orvos sem mondhat semmit a vajudásnál, mert egy vajudás lehet, hogy két óra vagy fél órán belül gyermek születik, de lehet, hogy holnap reggel vagy holnap után délben. De elkezdődtek a szülési fájdalmak, tehát ez elkezdődött. Tehát a Bibliában ez a két idői megjelenés van, hogy van mondjuk a végső időszak kezdete, ez kétségen felül áll, tehát ezt a Biblia profétikusan rögzíti, sőt, ha valaki elolvassa Jelenések könyve 10. fejezetét, ott látja látomásból, hogy Jézus erre meg is esküszik. Hogy ez most már a vég. Azt mondja, több idő nincs, Jézus így esküszik meg, hogy több idő nincs. Több profétikusan kijelentett nagy időszakasz nincs az emberiség történelem. Több idő nincs. 150 éve ez a profécia, ez igazság, hogy több idő nincs. Ez az emberi történelmnek a legvégső időszaka. Hogy ezen belül még, hogy már most látjuk a vajudásoknak a kezdetét, mert az összes jel itt a szemünk előtt teljesedik, hogy nemzet támad nemzet ellen, ország ország ellen, hallanunk kell háborúkról, háborúk híreiről. Tehát úgy gondoljuk meg, hogy még 100 évvel ezelőtt még nem teljesedett ez a profécia, még talán 50 évvel ezelőtt se. De akkor, amikor ezek a hírek, ezek a nem csak a rádió, ugye, mert rádió volt mondjuk már 60 éve is, vagy 70 éve is, de televízió nem volt. Televízió mondjuk csak egy 40 éves találmány, vagy egy 50 éves találmány. Tehát mondjuk a hírközléssel, a hírközlés nagyban megnövelte a feszültséget a világon, mert állandóan jönnek a nyugtalanító hírek, és ezt Jézus belefoglalta a vajudás kezdetében, hogy azt mondta, hogy hallanatok kell háborúkról, háborúk híreiről. És lesznek földindulások, éhségek, járványos betegségek mindenfelé. Ez a három dolog is döbbenetesen teljesedik, ugye a földindulásokról is külön előadást tartottam, hogy az utóbbi évtizedekben annyi sok földindulás van, és annyira belenyúlt az ember a természetbe, egészen, tehát kilométeres távolságokra a felszíni réteg alatt tapasztalható ez a belenyúlás, hogy a földrengések számát 1975 után nem tudják ugyanazon a grafikonon ábrázolni, mint amelyen addig ábrázolták, mert egyszerűen kifut mindenféle papírlapról a földrengések magas száma. Az éhségeket pontosan megérthetjük, mert ahogy a gazdagság és szegénység ollója nyílik, hát ebből lehet látni, hogy szóval a mai statisztika, hogy ma is 40 ezer gyerek meghalt, szóval ez a ateista világ által kiadott statisztika, hogy ma 40 ezer gyerek meghalt a Földön, és holnap is ennyi fog, és holnap után is, és ez 10 év alatt ennyi és ennyi növekményt mutat, és hát mit tudom én, több mint 1 milliárd, ők 1 milliárd 200 millió éhező embert vallanak be most a Földön, de a legcsekélyebb utána számolás is ezt a számot legalább 2-3 milliárdra emeli fel, mert hát ha most Kínában van 1 milliárd 300 millió ember, csak nem azt akarjuk mondani, hogy ott a Kína lakossága háromnegyede, az jó lakik. Vagy Indiában van már közel 1 milliárd ember, hát ugye ott is tudjuk, hogy mi a helyzet. Tehát a Földnek az állapota, mi itt egy kis országban élünk, Magyarországon, mi látjuk a mi kis országunknak az éhezőit, a nyomorgóit, ez most Magyarországon 3 millió ember. De hát mi milyen fogalmunk lehet arról, hogy mi van még a világban, hogy a Szovjetunió volt tagországaiban évente 5 millió gyerek hal meg csak a vízszennyeződés következtében, és ezt bemerik vallani, tehát ebből következtetem én, hogy mi lehet még emögött. Na most, tehát van ugye a földrengés, van az éhség, és hát a járványos betegségek. Hát most volt ugye az AIDS világnapja, amikor mindenki foghatta a fejét, akinek van feje, mert ugye nem arról beszéltek, hogy mi az oka ennek, hanem arról beszéltek, hogy milyen óvszert, meg hány milliárd dollárt költsenek még arra, hogy ugyanazt a bűnt csinálják az emberek, csak a következményt fel lehessen tartóztatni, nem? Nem, hát erről beszéltek, ha jól hallottam, én úgy egy-két híradásnál többre úgy nem tudtam odafigyelni, mert a gyomrom mindig forog, amikor ilyeneket hallok, hogy ahelyett, hogy arról beszélnek, hogy kérem, ennek van egy oka, az okot kell megszüntetni. Vagyis azt, hogy a nemi életnek az Isten által adott törvényeit kellene tiszteletben tartani. Hát ha ezt nem tartják tiszteletben, akkor ennek ez a következménye. De az emberiség itt is autonóm, mint tetszenek látni, inkább nem tartjuk tiszteletben a törvényt, de szabadságunkban áll a homoszexuálisnak, leszbikusnak lenni, és egyéb dolgok is, házasság előtti, házasságon kívüli, mindenki, ez szabadságunkban áll, csak adjanak milliárdokat arra, hogy megakadályozzuk ennek a rossz következményét. Hát szóval ez valami, nem szoktam súlyos szavakat használni, de ez olyan őrült felfogás, nem? Őrült felfogás. Hát Jézus erről a három jelenségcsoportról beszélt, amiről mindenki hallani fog, hogy éhség, járványos betegség, földindulás. És erre azt mondta, hogy a szülési fájdalmak kezdete. Hát a szülési fájdalmak kezdetétől már a szülésig nagy idő nincs. Úgyhogy egy új világ és egy új emberiség születésének a határmesdjéjén vagyunk körülbelül. És ennyire fontosak ezek a proféciák, és látjuk, hogy Jézus a példázataival is mennyire megvilágította itt az összefüggéseket. Hát ennyit röviden erről. Ha valaki a 10 vázlat proféciát meg akarja hallgatni, mert a Bibliának 10 nagy távlatú jövendőlése van erről. Hát ezt most nem akarom elmondani, csak még részleteiben sem. Ez a 10 vázlat profécia Dániel könyve második fejezetétől Jelenések könyve utolsó fejezetéig elolvasható a Bibliában. 4 van Dánielnél, 4 van Jelenéseknél, egy a Máté 24 a párhuzamosaival, és egy a 2 Tesszalonika 2. Könnyen meg lehet jegyezni különben. Ha valaki ezt a 10 vázaproféciát elolvassa, az emberiség történelme így kiterítve egészen a végső időkig előtte fog állni. Tetszenek fázni egy kicsit? Igen, hát ez is biztos. Ugye eddig a tömegkommunikáció nem sok jót mutat az embereknek, nem éppen az Isten kezében levő eszköz, hanem éppen azt látjuk, hogy köszönöm szépen, hogy szinte gerjeszti a bűnözést, meg gerjeszti a durvaságot, amit láthatnak az emberek a krimikben, vagy a filmekben, vagy nem tudom én, a híradásokban. De az biztos, hogy Isten előtt semmi sem lehetetlen. Tehát ha Isten valamit jóra akar felhasználni, vagy van a Bibliában ez a különleges szó, ez az átfordítás szó, hogy Isten élet csak ennyi. Hogy átfordítja, vagy éppen, hogy bemutatnak egy olyan dolgot, ahol mindenki láthatja, hogy hogyan viselkedik nyugodtan, türelmesen egy ember, akivel a legnagyobb igazságtalanságukat teszik. És akkor annak már óriási hatása lehet. De én azt hiszem, hogy a legnagyobb eszköztár mégse ez, hanem amiben mi mindannyian hihetünk a mai elvetemült világban is, hogy szóval minden ember azért magában hordozza az élet törvényét, és ez a lelkiismeret. És nagyon sok embert el lehet érni a lelkiismeretén keresztül, és mi emberek is emberi, gyenge mi voltunkban is elérhetünk másokat, és késztethetünk a jóra, mert én nem azt mondom, hogy embereknek rögtön a vallásról kell, vagy a Bibliáról beszélni. Egyszerűen az igazságosságról kell beszélni. Az igazságosságról. Végülis a Bibliának is ez a nagy témája, hogy hogyan lehet az igazságtalan emberből igazságos ember. Ugye ez a hit általi megigazulása, mint a Biblia legnagyobb témája. És Jézus Krisztus is ezért jött, hogy megmutassa, hogy lehet igazságos életet élni. Lehet, ugye, ami ugyanannyit jelent, lehet szeretetben való életet élni. És hogyha azt az emberekkel meg tudjuk értetni, és a saját életpéldánkkal meg tudjuk nekik mutatni, hogy igenis mi az igazságossághoz ragaszkodunk, mi nem a görbeutakhoz, vagy a csaláshoz, vagy a fondorlatossághoz, mi igazságossághoz ragaszkodunk, és hogyha ha ebben mi kitartunk következetesen, akkor ugye emberi életpéldák is föleszméltethetnek másokat a saját környezetükben. Jézus azt mondta, hogy ti vagytok a világ sói, ti vagytok a világ világossága. Minden igazán hívő keresztény a maga élet körén belül tud a világosság tovább terjesztője lenni. És még van egy harmadik és legfontosabb eszköz is, hogy ezáltal, ha emberek aztán bizalmat szavaznak a másiknak, és érdeklődni kezdenek, akkor el lehet őket vezetni a Szentíráshoz, a Bibliához, amelyben hát kaptunk Istentől egy minden részére az életünknek kiterjedő hát útbaigazítást, és aki a Bibliával már kapcsolatba kerül, úgy, hogy Jézus mondta, hogy aki éhezi és szomjú hozza az igazságot, az már aztán a lelkiismereté felépül majd a hit, és így is terjedni fog. Tehát most, hogy például, ha valaki azt kérdezné tőlem, hogy itt van most egy 2 milliós nagyváros, ez a Budapest. Hát ki tudja, hogy Isten itt hogyan tudott emberek életében már elindítani folyamatokat. Ezt mi nem látjuk, hogy a lelkiismereten keresztül, a rosszal való ellenségeskedésen keresztül, a jóra való szomjúhozáson keresztül. Hány és hány ember áll már készen, hogy össze kell kötni egy másik emberrel, vagy össze kell kötni egy bibliai előadással, vagy valamivel. Tehát itt a fontos dolog az, hogy a tisztességes eszközök körén belül maradjunk, és a többi már az Isten dolga. Ő látja azt, ugye Illés próféta panaszkolt Istennek, hogy ő egyedül maradt. Olyan sötét ez a világ, csak egyedül maradtam, Uram. És Isten akkor mondta neki, hogy még azért van 7000 ember, aki nem hajtott érdet a Baál Istennek. Még azért ne gondolt, hogy egyedül maradtál. Úgyhogy nekünk is lehet ilyen reménységünk, hogy még nagyon sok ember van itt, és itt a közelünkben is, csak hát mire várnak ezek az emberek, hogy hát megmutatkozzanak azok, akikhez lehet menni. Vagy felolvastassék úgy a Biblia, ahol nem manipulálnak vele, hanem ahol a maga tisztaságában mutatják meg. De hát ilyen nagyon, nagyon kevés van, és ezért emberekben ott van a szomjúság, csak nem tudni őket hova küldeni. Úgyhogy én itt azért mindenkiben reménységet akarnék önteni, hogy azért a jó is növekszik ám, csak a jó növekedésének az a törvényszerűsége, hogy az hangtalan. Az visszafogott. Ugye, mint amit először mondtam a türelemről. Tehát vannak, akik nagyon hangzatosan igazságért kiáltanak, aztán közben csöndesen megteszik az igazságtalanságokat. De vannak, akiket nem lehet nagyon hallani, mert nem olyan nagy a szájuk, de az életüknek a csöndes, nyugodt menetében türelemmel munkálják az igazságosságot. Van egy 20. századi gondolkodó, akinek van egy ilyen mondata, félelmetes mondat, különben nagyon nagy igazságnak tartom, hogy a mai világban azok, akik beszélnek, azoknak sokszor nincs mondani valójuk, és némáknak kellene lenniük. Akiknek meg lenne mondani valójuk, azok némák. Úgyhogy ez nagy igazság, hogy ma is ugye harsogó világban élünk. Mindenki beszél, ontja a hírközlés a millió üzenetét, mindenki beszél, szól, érvel, filozofál, mondja, és én úgy gondolom, hogy akik meg beszélhetnének, azok nem jutnak oda, hogy mondjuk kapjanak erre fórumot, de akkor is ők viszik tovább az Isten országát, akik szépen, türelemmel, nyugodtan küzdenek azért, hogy az élet a maguk körében igazságos legyen, hogy az Isten ott lehessen. Ez egy nagyon nagy mondat, hogy akik beszélnek, némáknak kellene maradniuk, és akiknek lenne mondani valójuk, azok meg némák. De ez is megvan írva a Bibliában, hogy az Isten szava nem lehet bilincsbe verve. Szóval az Isten szava még sajnos az egész világban eléggé néma. Nem nagyon tetszenek hallani, megszólaltatni az Isten szavát. Mert ugye az, hogy valaki kenetteljesen megszólaltatja, vagy lapos moralizálással mond valamit erről, arról, amarról a bibliai kérdésről, de az a tiszta, világos, mint a proféták azt mondták, hogy ez igazság, ez meg hamisság. Ez az élet útja, áldás útja, ez az átok útja, ez a halál útja. Szóval ez úgy túl kemény beszédnek tűnik a világnak, úgyhogy próbálják a kettőt úgy összesimítani. És ezt nevezik vallásnak, meg kereszténységnek, hogy hát azért egy kicsit ebből, egy kicsit abból. Ezért mondom, hogy az igazság eléggé néma ma a világban. De lesz ez olyan világos és olyan harsogó, hogy emberek akkor majd nagyon gyorsan fognak tudni dönteni, választani. Úgyhogy hát ennyit erről a kérdésről. A könyve 21. fejezetében van két érdekes vers, a 7. és 8. vers. Az egyik azt mondja, a 7. vers, hogy aki győz, örökségül nyer mindent, és annak Istene leszek, és az fiam lesz. És paráznáknak, és bűbájosoknak, és bálványimádóknak, és minden hazugoknak, azoknak része a tűzzel és kénkővel égő tüzes tóban lesz, ami a második halál. Ez jelkép, ez a tűz és kénkőtav, ez a második halál, tehát a végső megsemmisülés, magyarul a kárhozat. Tehát az, hogy távozniuk kell az életből egyszer s mindenkorra. És a felsorolást a gyávákkal kezdi. Úgyhogy ez biztos, hogy igaz, hogy az embernek a legszebb képessége az, hogy felismerheti az igazságot és engedelmeskedhet neki. Ez a legszebb képesség. Ha az ember ezt a legszebb képességét komolytalanul veszi, és bár felismerek egy igazságot, de azt mondom, hogy majd akkor én eljátszadozom vele, hogy még ma nem, meg holnap se, meg holnap után se. Szóval ez a gyávaság lényegileg. Mert a gyávaság az nem egy ilyen külső dolog, csak az egy nagyon mély belső állásfoglás, hogy látom ugyan, hogy mi az igaz, mégsem merem követni. Mert nyilván ennek következménye van. De Isten ehhez meg akarja adni az erőt és a bátorságot, mert lényegileg hát mindannyian gyávák vagyunk a természetünkből, ez következik sajnos. Ha valaki önző ember, az így is mondhatom, hogy gyáva ember, mert gyáva követni azt, ami nála magasabb rendű, vagy nála igazabb. De szóval segítsük, itt is Isten segíteni akar, és mi is segítsük azokat az embereket, hogy tényleg bátor emberek legyenek, a bátorsághoz azért meggyőződés kell. Tehát először ugye nem lehet embereket rögtön bátorrá tenni, hogyha valakinek nincs valamiben meggyőződése, az joggal fél. Ezért az embereket először meggyőződéshez kell segíteni, ezért kell a Bibliát messze menően feltárni, ezért kell a tiszta igazságukat az emberek tudomására hozni, mert ha az emberek a tiszta igazságokkal találkoznak, és azok előtt meghajolnak, és azt próbálják követni, az erőt ad, tehát az bátorságot ad. Hát én emlékezem, hogy amikor először hallottam ilyen bibliai dolgokat, én nagyon korán kezdtem látni, hogy ez igazság, de rettenetesen gyáva voltam. Én még bevallom önöknek, még attól is féltem, hogy kidobnak a munkahelyemről. Hát a Tudományos Akadémián dolgoztam, ugye, tehát Irodalomtudományi Intézet, és emlékezem, hogy annyira gyáva voltam, hogy amikor a Biblia szóba került, én mindig elsomfordáltam.